Szálljon alá áldás, segedelem és kegyelem onnan felülről a világosságoknak atyától, akitől száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék. Amen. Szeretett gyülekezet Istennek népe, hallgassátok Istennek azt a szent igéjét, amint olvasom most is, mint a múlt alkalommal is, a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 10. fejezetéből, a 10. fejezet 25. versétől kezdődő szakaszból így. És ímé egy törvénytudó felkelt, kísértvén őt is mondta, Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Ő pedig mondta annak, a törvényben mi van megírva? Mint olvasod? Azt pedig felelvén mondta, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Mondta pedig annak, jól feleltél, ezt cselekedd és élsz. Azt pedig igazolni akarván magát, mondta Jézusnak, de ki az én fele barátom? Jézus pedig felelvén mondta, egy ember ment lefelé Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik azt kifosztván és megsebesítvén elmentek és otthagyták félholtan. Történet szerint pedig ment lefelé az úton egy pap, aki azt látván elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra a helyre ment, és azt látta, elkerülte. Egy samaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol az volt, és mikor azt látta, könyörületességre indult, és hozzájárulván bekötözte annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba, és azt felhelyezvén az ő tulajdon barmára a vendégfogadóházhoz vitte, és gondját viselte neki. Másnap pedig elmenőben két pénzt kivévén odaadta a gazdának, és mondta neki, viselj gondot rejá, és valamit ezen fölül ráköltesz, én mikor visszatérek, megadom néked. E három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rabló kezébe esett? Azt pedig mondta, az, aki könyörült rajta. Mondta azért neki Jézus, eredj el, és te is aképpen cselekedjél. Amen. Istennek szent lelke tegye áldottá és gyümölcsözévé a meghallgatott ígét, teremjen az gazdag gyümölcsöt, Urunk Istenünk dicsőségére és mindenek javára. Jöjjetek, szeretteim, feleljünk a mi Istenünk szavára, imádkozzunk ő hozzá eképpen. Mennyei Urunk, édesatyánk a Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy a te ígéd nem mindig simogató beszéd, hanem sokszor bennünket megítélő valóság, hatalom. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ígéd küldetést is bíz rejánk, és köszönjük, ha a feladatunkat el is tudjuk végezni, be is tudjuk teljesíteni. Bocsáss meg, Urunk, sokszor, hogy nem tudjuk, mit is kellene tennünk, de bocsásd meg azt is, hogyha tudjuk is, hogy mit kell tennünk, és mégsem tesszük. Segíts, hogy figyeljünk a te szavadra, mert te mindig megmondod nekünk, mit kell tennünk, elmondod nekünk, mit vársz tőlünk. Urunk, köszönjük, hogy szent lelkeddel tanácsolsz és segítesz bennünket küldetésünk teljesítésében, feladataink elvégzésében. Urunk, kérünk téged, hogy oszlasd el bennünk a homályt, amely akadályozná, hogy bevilágítson a te üzeneted szívünk mélyébe. Te távolítsd el belőlünk a sötét pontokat. Áldunk, hogy ezen az órán is meg akarsz világosítani bennünket. Kérjünk, hogy lehessünk valóban a világosság fiai, mint a te kiválasztottaid. Kitárjuk szívünket tanításod előtt, kérünk, tölts be bennünket mennyei erővel, tölts el bennünket mennyei világossággal. Kérünk téged, így áld meg a gyülekezetnek minden egyes tagját, az itt lévő testvéreket, vagy a távol lévőket, akik csak lélekben vannak most közöttünk. A te szent lelkeddel erősítsd a mi hitünket. Jézus Krisztusunk nevében és érdeméért kérünk. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 172. dicséretet énekeljük. Szűkölködünk nagy mértékben segedelem nélkül. Tehát a 172. dicséretet énekeljük. Szentelj meg minket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet Istennek népe, hallgassátok meg azt a szent ígét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával szólni kívánok előttetek a Lukács írása szerint való szent evangélium előbbi felolvasott szakaszában találjuk, a 10. fejezet 25. versétől kezdődően a 37. vers közötti szakaszban, ebből hallgassuk meg most a 29., 30., 31. és 32. verseket. Tehát a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 10. fejezetéből a 29-től a 32. versig terjedő szakaszból így szól hozzánk Istennek szent igéje. Mondta pedig annak, tudnék Jézus, jól feleltél, ezt cseleked és élsz. Az pedig igazolni akarván magát, mondta Jézusnak, de ki az én fele barátom? Jézus pedig felelvé mondta, egy ember ment lefelé Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik azt kifosztván és megsebesítvén elmentek, és ott hagyták félholtan. Történet szerint pedig ment lefelé az úton egy pap, aki azt látván elkerülte, hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra a helyre ment, és azt látta, elkerülte. Amen. Szeretett testvéreim, a történet azzal kezdődik, hogy Jézus Krisztus beszélget a törvénytudóval, és a törvényre utal. Emlékeztek rá, ugye, hogy sokszor vádolták meg a mi Urunkat, hogy félre akarja tenni a törvényt. Jézus maga azt mondja, nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem, hanem hogy betöltsem. Kiderül, testvéreim, hogy ez a törvénytudó is nagyon jól ismeri a törvényt. Rendkívül jó teológus, okos ember, érti a szakmáját. Szédületes képességei vannak, szédületes teljesítményre is képes, azonnal, szinte gondolkozás nélkül válaszol Jézus Krisztusnak a kérdésére, hogy tudnélik, mi van a törvényben, mint olvasod. És akkor mondja a Mózes 5. könyve 6. fejezetének 5. verséből, illetve Mózes 3. könyvének a 19. fejezet 18. verséből, ahogy össze lehet foglalni a törvényt. Szeresd a te uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és szeresd a te felebarátodat, mint magadat. A teljesítménye, testvéreim, szellemi bravúr az akkori körülményeket tekintve. Világosan megmondta a törvény lényegét. Jézus azt mondja, hogy akkor, ha ezt nagyon jól tudod, akkor ezt cselekedd és élsz. Most kezd a törvénytudóban egy érzés megerősödni, tudni, látja Jézus Krisztusnak a szellemi fölényét, meg azt is érzi, hogy ő most szellemileg egyre szorongatottabb helyzetben van, és szinte ebben a szorongatott helyzetben, mint egy SOS jelet ad le, felkiált, na de hát ki az én fele barátom? Testvéreim, az ember szorongatott helyzetében mindig felszokott kiáltani, mert segítséget vár. Azt tudjuk ugye, hogy a hajók is leadják szorongatott helyzetükben az SOS jeleket. Na de hát hányan felkiáltanak ma is, akik nem hajón utaznak, hanem talán ott, abban a szorongatott helyzetben, amely helyzetről most kapjuk a rettenetes képeket, híradásokat. Na de hát itthon is, hányan leadják az SOS jelet, hol van az én felebarátom? Ki az én felebarátom? Ki álltanak a vak Bartimeusok? Ki vezet el engem Jézus Krisztushoz? Vagy ki álltanak a vámszedők, a Zákeusokhoz hasonló emberek, akiknek már égeti a pénz a markon, akiknek a palotájuk a kacsalábon forgó palota, nem is otthon, hanem a boldogtalanság színhelye, szinte pokol, felkiáltanak, ki mutatja meg nekünk Jézus Krisztust, hogy követhessük. A betestai betegek, akik régóta nyavajognak betegségükben, hol van az emberem, aki elvisz engem is, a gyógyulás helyére. Vagy a bűnös asszony, aki talán tévedett, és tévedése keserű árát már megfizette, vagy nagyon nagy árat kell neki fizetnie tévedésért. Hol van Jézus, aki engem is megtisztíthat, aki az én bűnömet is megbocsátja? Hallod-e, testvérem, a mai szorongatott embernek ezer és ezer színű jaj kiáltását, SOS jeleit? Ki az én fele barátom ebben a rohanó világban, szeretteim, ebben az elidegenedett világban? Kiáltanak az emberek, ki az, aki csak egy pillanatra megáll mellettem, hogy egy jó szót szóljon nekem, vagy elmondhassam röviden a bajomat? Ki az, aki megnyugtat? Ki az, aki megvigasztal? Ki az, aki megbátorít? Ki az, aki rám néz, hogyha leesek a lábamról, nem tudok kijönni az ajtómon, ha betegen fekszem? Ki az, aki rám néz és segít? Testvéreim, ugye nem is kell ezt tovább mondani, érezzük, hogy mennyi SOS kiáltás, jaj kiáltás hangzik el a mai világban az emberek részéről. Azt kérdi a törvénytudó, ki az én fele barátom? Igen, a törvénytudónak csak az első pillanatban rokonszenves ez a fellépés, ez a kérdése. De hogyha mögé nézünk, akkor látjuk, hogy a kérdése csupán elméleti. Csupán, úgy szoktuk mondani, költői kérdés. Csak Jézust akarta kísérteni, és Jézust az szerint próbálja megítélni, hogy ő milyen választ ad az ő kérdésére. Azért kísértő ez a kérdés, testvéreim, mert a törvénytudó nagyon is jól tudta, hogy ki az ő fele barátja, vagy ki az, hogy fele barát. Nem Jézustól akarja ezt megtudni, Jézustól csak azt akarja megtudni, hogy Jézus kit tart fele barátnak. Na, nézzük meg egy pillanatra, testvéreim, akkor, hogy ki is volt akkor a fele barát. Hát fele barát volt az a választott nép körében, aki egy volt a többiekkel az istentiszteleti szertartásban. Azaz ment a jeruzsálemi templomba, részt vett az áldozatok bemutatásán, vagy ment a zsinagógába a Tóra olvasásra, és meghallgatta a Tóra magyarázatát. Tehát ugyanazon a szertartáson, vallási szertartáson vett részt, mint a többiek. Az felebarát volt. Aztán felebarát volt az a prozelita is, aki áttért a pogányok közül, körülmetélkedett, vállalta a mózesi törvények megtartását, a Jeruzsálembe való zarándoklat kötelezettségét. Ez felebarát volt. Aztán felebarát volt az izraeli őslakó is, akivel közös volt a történelmük. De nem volt felebarát a pogányember. Nem volt felebarát a samaritánus. És ezt most nagyon jól jegyezzük meg, hiszen ennek a bibliai szakasznak az a címírata, hogy az irgalmas samaritánus. Tehát a samaritánust nem tartották felebarátnak. Azért, mert keverék nép volt, keverék vallás volt, úgyhogy kiközösítették őket, kiközösítették a vámszedőket, ők sem tartoztak a fele barát fogalmába, a pásztorok nem tartoztak a fele baráti körbe, a pásztorok, akik közül azoknak volt dicsőségük, akiknek Jézus születését megjelentette az angyal. Ők sem voltak felebarátok. Aztán kiközösítettek voltak, nem számítottak felebarátnak a vakok, a süketek, a leprások, a bénák, a sánták, a csonkaponkák, mert szerintük a betegség, ez isteni figyelmeztetés, hogy a bűneitekért bűnhődtök, azért vagytok betegek. Azt még nem tudták akkor, hogy a betegségnek nem oka van, hanem célja, hogy megjelenjen a betegen az Úristen dicsősége. Testvéreim, látjuk, hogy Jézustól is megkérdezik a tanítványok, ki vétkezett, ezé vagy ennek szülei, hogy vakon született. No, testvéreim, így van, azt látják, hogy nem felebarát az, aki beteg, aki testi fogyatékos. A törvény tudó tehát kíváncsi arra, hogy Jézus kit tart felebarátnak, vagyis ő igazodik-e az a választott nép álláspontjához, megítéléséhez. És testvéreim, mi, mai 21. századi emberek, kit tartunk, vagy kiket tartunk felebarátnak? Mi is nagyon jól értjük a különbségtételeket tenni ember és ember között. Hát, hogy ki a felebarátunk, azt mondjuk, hogy az, aki közel áll hozzánk. Hát a házastársunk, a gyermekeink, a rokonaink, a munkatársaink, a sorstársaink, a bajtársaink, a hittestvéreink, ezek felebarátaink. Igen, ezek nagyon közel állnak hozzánk, nem mindig bibliai tartalommal, de közel állnak hozzánk, és felebarátnak tartjuk őket. Na de hát tulajdonképpen ki a felebarát? Jézus azzal kezdi, és most ezen az Isten tiszteleten csak erről beszéljünk, erről a szerencsétlen emberről, tudni, hogy Jézus Krisztus ezzel kezdi. Egy ember. Mindegy, hogy Jeruzsálemből ment lefelé Jerikóba, mert akik nem figyelmesen olvassák az igét, azok sokszor azt mondják, hogy ott az a pap meg a lévita fölfelé ment Jerikóból Jeruzsálembe, pedig azok is lefelé mentek, hazafelé mentek. Aztán volt olyan tetszetős magyarázat is, hogy na hát, megérdemelt az az ember, hogy leüssék, félholtra verjék. Mert hiszen az, hogy Jeruzsálemből Jerikóba ment, azt jelentette, hogy elfele ment Istentől, eltávolodott Istentől. Testvéreim, tetszetős magyarázat, de nem állja meg a helyét. Egy ember mehetett volna éppen Jerikóból Jeruzsálem felé is. Ez most Jeruzsálemből ment Jerikóba. Nem ez a lényeg. Jézus nem oda teszi a hangsúlyt, hogy honnan, hová ment, hanem oda teszi a hangsúlyt, hogy egy ember. És tegyük mi is ide a hangsúlyt. Jézus azt sem mondja, hogy hívják ezt az embert, honnan származik. Nem mondja, hogy milyen fajtához tartozik, milyen színű a bőre, milyen vallásfelekezetű. Nem mondja. A lényeg egy ember. Ezért nélkülözi Jézus Krisztus a többi jelzőt, mert ő nem személyválogató. Olvassuk az igében máshol, Jézus Krisztus előtt nincs zsidó, sem görög, sem férfi, sem nő, sem szolga, sem szabad. Jézus Krisztus nem személyválogató. Ő előtte mindnyájan egyformák vagyunk, aki SOS-eket kiáltunk, segítségre szorulunk, megváltásra szorulunk. Jézus Krisztus szerint a feltétel nélküli ember a felebarát. akire azt mondja a 38 éve beteg ott a Betesda tavánál, nincs emberem, ott a sok ember, aki annak látszik, mintha ember lenne, és nekem nincs egy emberem se. Meg akire Jézus Krisztus azt mondja, hogy ember, megbocsáttattak neked a te bűneid. Te és én. Mindnyájan ott vagyunk benne a képbe, akik segítségre szorulunk. Jézus Krisztus első szavával tehát meghatározza egy ember, aki ment Jeruzsálemből Jerikóba. A hozzád legközelebb álló ember, a felebarát, akinek tartozunk, és aki tartozik, akinek mi is tartozunk, és aki tartozik nekünk is. Mert tudnik, én is a másik embernek a felebarátja vagyok. Egy ember, az Isten teremtménye, aki hallja az Úristen szavát, megértheti az Úristen szavát, az az ember, aki az Isten által adott lehetőségeknek, ajándékoknak, áldásoknak a birtokosa lehet. Egy ember, aki tud bűnt is elkövetni, és meg is tudja bánni a bűnt. A bűnbánó ember is igazán felebarátunk. Testvéreim, az az ember, aki a másikra rászorul. Ki nem szorul rá a másikra? Születésünktől kezdve állandóan rá vagyunk utalva a másik emberre, a szüleinkre, a nevelőinkre, tanítóinkra, a munkaadóinkra. Rá vagyunk szorulva a felebarátjainkra. Testvéreim, az, aki a másikra rászorul, és tevőleges segítséget is vár. Mert Jézus Krisztus azt mondja, ha valakinek a legkisebbek közül enni adtatok, inni adtatok, bármilyen módon segítségül voltatok, én rajtam segítettetek. Jézus Krisztussal történik, ami a felebaráttal történik. A felebarátban mindig Jézus Krisztus áll előttünk. Egy ember ott fekszik a Jeruzsálem-Jerikó közötti úton, talán fél úton, fél holtan, és benne Jézus Krisztus is szenved. És meg kell látnunk, hogy a mi Urunkat is félholtra verték előbb, aztán meg is ölték, keresztre szegezték. Tehát mindenütt, ahol emberek szenvednek, Jézus Krisztus szenved. A múlt esztendőben olvastam egy megdöbbentő tanulmányt, ez volt a tanulmány címe, hogy Jézus Krisztus a 20. században. Rendkívül kíváncsian fogtam hozzá a tanulmányhoz, hiszen az érdekelt, hogy hol találkozunk, tehát tevőlegesen Jézus Krisztussal a 20. században. Aztán nagyon érdekes dolgot olvastam ebben a tanulmányban. Azt mondja, a 20. század a szenvedések százada. Szinte emberileg nem lehet kifejezni azt a szenvedés özönt, amelytől hemzseg a 20. század. És ott a szenvedő emberekben mindenütt ott van Jézus Krisztus. És elmond egy valós történetet. Azt mondja ez a tanulmány, hogy a második világháború után, amikor már látták a németek, hogy elveszítették a háborút, de végső módon szerették volna kidühönkeni magukat, úgy, mint a francia forradalomban is, a gyanúnak a halvány árnyéka is rávetődött valakire, azt kegyetlenül kivégezték. És Dresdában volt egy ilyen tömeges kivégzés, és a kivégzettek között ott volt egy 13 éves gyerek, fiú. És amikor azt a fiút kínozták és kivégezték, a tömeg, amelyik nézte némán, egyszer csak ebből a tömegből valaki felkiáltott riadtan és rémülten, hol az Isten? És akkor valaki szintén felkiáltott, ott van, ahol ez a fiú szenved. Abban a fiúban ott van Jézus Krisztus. Testvéreim, ahol a felebarát szenved, ott Jézus Krisztus is szenved. Egy ember ment lefelé Jeruzsálemből Jerikóba. Mire figyeljünk, testvéreim? Csak szeretném elmondani, hogy ez egy rendkívül veszedelmes útszakasz. Jeruzsálem és Jerikó között. A Jordán völgyének déli katlanában ott van Jerikó. Jeruzsálem és Jerikó között 1100 méter különbség, szintkülönbség van, és 30 kilométer van a két város között. Na most Jeruzsálem a tengerszint fölött 800 méterre van, és Jerikó a tengerszint alatt, a völgykatlanban 300 méterre. Rendkívül veszedelmes az út azért, mert egyfelől sziklás, másfelől tele van remete barlangokkal, ahol el lehet bújniunk a rablóknak. Jeromos, a Biblia egyik fordítója, aki Krisztus után 300 esztendővel későbben élt, véres útnak nevezte ezt, rossz emlékű, hírhedt útnak nevezi. Későbben is rengeteg volt itt a rabló támadás. Kifosztották az embereket. A 19. századi egyik leírás szerint például azt olvassuk, hogy adót kellett fizetnie annak, aki ezen az úton ment. Ha nem fizette meg az adót, akkor annak a sejtnek az emberei megtámadták, és teljesen kifosztották. Néhány évvel ezelőtt, tehát most a 20. század végén egy Abu Yidlach nevezetű sejk emberei egy teljes autókaravánt fosztottak ki ezen az úton, és a rablók sikeresen egérútat nyertek, mert elbújtak ezekben az előbb említett remete barlangokban. Nos, testvéreim, hát veszélyes az út. Ott jön a pap meg a lévita. Téves állítás az, hogy szolgálatba mentek. Nem, ők is. Jeruzsálemből mentek hazafelé. Egyes írás magyarázók szerint éppen talán a fizetésüket vitték hazafelé, és nem akartak senkivel konfliktusba keveredni, talán a család miatt, a megélhetés miatt szépen tartották a távolságot ettől az embertől. A magyar fordításban, a Biblia fordításban nem derül ki, sem a Károli fordításban, sem az új fordításban. A görög szöveg arra enged, tehát a Biblia eredeti szövege arra enged következtetni, hogy nagy hívben kikerültik. Tehát nem elment mellette valamelyik Biblia fordítás azt mondja, elment mellette, de hogy mellette ment el. Nagy ívben, messze nagy ívben kikerültek, mind a pap, mind a lévita. Az egyház ellenségei azt mondják, ne tetszik látni. Ilyenek a papok. Ilyen az egyház. Nem segít a másikon. Csak hogy Jézus Krisztus nem a pap, meg nem a lévita szempontjából mondja el ezt a történetet. Nem. Bár azt is mondhatjuk, hogy ez egyház is tanulhat, és tanult is, mert nagyon sokszor csak prédikált, de nem kötözött sebeket. Ma Istennek hála, elmondhatjuk, hogy nem csak prédikál az egyház, hanem sebeket is kötöz, hiszen vannak kórházaink, vannak szeretett intézményeink, ahol az élet kifosztottjait tudjuk vigasztalni, tudjuk a sebeiket kötni, tudjuk gyógyítani őket. Testvéreim, lássuk meg az egyedüli embert a maga nyomorúságában. És amikor látod, akkor lásd meg, hogy Jézus Krisztus is egyszer nagyon egyedül volt a Golgotai kereszten. Hallod, ahogy felsóhajt: én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Jézus is vált üldözötté, egyedülivé, kifosztottá, még a ruhájára is sorsot vetettek. Én érettem, és te éretted, lett Jézus Urunk üldözötté, kifosztottá. Aztán mi miattunk halt meg. Ki a fele barát? Egy ember, akit felemelhetsz, és lehet, hogyha elesel, ő téged felemel. Egy ember. Egyszer emlékszem rá, testvéreim, nagyon régen, vagy 30 évvel ezelőtt rosszul lettem, hogy megszédültem, volt egy ilyen messzesedés itt a csigolyámban, és emiatt úgy elvesztettem hirtelen az eszméletemet, és ott a főtéren, este volt már, Makón, elestem, és akkor hirtelen odajött valaki. Azt sem tudom, hogy ki volt, hirtelen a meglepetésemben nem is tudtam tőle megkérdezni, hogy ki volt. Felemelt, aztán amikor úgy magamhoz tértem, akkor elment, elköszönt. Annyit talán tudtam mondani neki, hogy köszönöm szépen. Tehát akit felemelhetek, és aki engem is felemel, az a felebarát. Testvéreim, azonban Jézus arra akar bennünket tanítani, nem mindig várjuk azt, hogy más tegye meg az első lépést. Ha lehet, én tegyem meg az első lépést. Felebarát. Ki az én felebarátom? És ez a szó, hogy felebarát, nagyon érdekes. Nagyszerű magyar kifejezés. A fele. Ebben benne van, hogy egyik fele a dolgoknak, amivel én tartozom, és a másik fele, amivel ő tartozhat nekem, de hadd legyen mindig ez a sorrend. Én tartozom, aztán, ha megteszem a kötelességemet, aztán elvárhatom, hogy velem is jót tegyenek. A pap és a lévita elkerülte, a bátorságuk az nem telt a segítségre, de testvéreim, mi ne kerüljük el a felebarátot. A Szentlélek nyitogassa a szemünket lelkilátásra. Lássuk meg, kin kell segítenünk, kin lehet segítenünk, kinek kell ennie adni, innia adni, kit kell gyógyítani, mert az igazán felebarátodat. Felebarátod. Értsétek meg tehát Jézus szavát, még egyszer idézem, amit akartok, hogy az emberek veletek cselekednek, azt ti is cselekedjétek meg ővelük, mert amit velük tesztek, azt velem teszitek. Amen. Testvéreim, a 487. dicséretnek az 5. versét énekeljük. A 487. dicséret 5. verse így kezdődik: reménységgel ruház fel, ördög tőrébe ne essen. Úr Jézus Krisztusunk, megköszönjük neked azt, amire a mai igében tanítottál bennünket. Köszönjük, hogy sokszor elfelejkezünk arról, mit is kellene nekünk tennünk, és nem is tesszük. Urunk, bocsásd meg a mulasztásainkat, hiszen nem csak olyan bűneink vannak nekünk, amelyeket elkövettünk, hanem mulasztási bűnünk is van, ha tudnánk jót cselekedni, és nem cselekesszük. Ez bűnünk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy te gondviselő édesatyánk vagy. Ha emberek cserbe hagynának is bennünket, te soha nem csapsz be bennünket, soha nem hagysz minket cserben. Mindig velünk vagy. Ha emberek figyelmen kívül hagynának is, te észreveszel bennünket. Tudtod és akaratod nélkül egyetlen hajszál sem eshet le a fejünkről. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük, hogy te vagy az út, az igazság és az élet. Te vezetsz bennünket veszélyes helyekről biztonságos útra. Te mondod el nekünk, hogy ne a széles úton, hanem a keskeny úton járjunk. Kérünk téged, Úr Jézus Krisztusunk, aki az Atya jobbján ülsz, esedezel érettünk, erősítsd meg a mi imádságunkat, amikor az élet kifosztottjaért, hajótörötteiért imádkozunk hozzád, a megsebesítettek gyógyulásáért könyörgünk. Könyörgünk a magánosokért, akiknek talán ma sincs emberük. Ó, engedd, hogy megértsük a te tanításodból, hogy ki a mi fele barátunk, az a feltétel nélküli ember, akinek mi tartozunk, és aki nekünk is tartozhat valamivel. Így áld meg bennünket, így áld meg a te ígédet szívünkben, és add, hogy ne csak a mai napon, hanem életünk további szakaszában is vezessen bennünket. Jézus Krisztus Urunk, kérünk téged, te légy a gyülekezet őriző pásztora. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mind ezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi megtartó Jézus Krisztusunknak megismerésében, ő neki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen. Testvéreim, szeretettel hirdetem először az adakozást az Újszegedi Református Egyházközség vezetősége nevében. Most is, mint minden alkalommal, hálás szívvel megköszönjük a testvéreknek sok imádságát és áldozathozatalát is, amellyel egyházközségünk mind lelki, mind anyagi életét segíteni igyekeztek. Emlékezzetek arra, Jézus Krisztus Urunk gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Hirdetem testvéreim a következőket. A jövő heti bibliaórákat a szokott időben kedden 18 órakor megtartjuk, és kérjük a gyülekezet ifjúsági tagjait is, hogy erre a Biblia órára jöjjenek el most is. Külön ifjúsági Biblióra most nem lesz. Adakozást hirdetünk tekintettel a nagy melegre, ami templomunkban tapasztalható. A presbitérium úgy látta jónak, hogy templomunkba vásároljon két légkondicionáló berendezést. Előre láthatólag ennek beszerelése e hónap 18-án megtörténik. Aki úgy gondolja, hogy ez olyan cél, amire szívesen adakozik, attól szeretettel fogadunk adományokat e célra. A templomi klímaberendezések, illetve beszerelési költségük 396 ezer forintba kerül. A beszerelésre kerülő készülékek nyáron hűtésre, télen pedig fűtésre is használhatók. Hirdetem testvéreim azt is, hogy akik részt kívánnak venni a gyülekezeti hetünkön, a Balaton felvidéki monoszlón augusztus 13-ától 19-ig még feliratkozhatnak a hirdető táblán lévő névsorra. Testvéreim, most énekeljük Isten tisztelet végeztével az áldásvétel, illetve az már megvolt az áldás, a 493. dicséret 5. versét és a himnusz nemzeti imádságunkat. Tehát a 493. dicséret 5. versét énekeljük, szeress jó reménységgel, mely nem egy szégyenbe, atyafi szeretettel építsél éltemben. áldás, békesség, Isten velünk viszontlátásra.